Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Mintegy 30 településről csak nem 800 zarándok érkezik szombaton Mátra Verebély-Szentkútra, az országos roma zarándoklatra tájékoztatott a Nemzeti Kegyhely sajtófőnöke. A zarándoklatot Székely János püspök, a Roma Pasztorációs Bizottság elnöke vezeti, a szentmise főcelebránsa 11 órától Ternyák Csaba egriesek lesz, ismertette Kerekes Dancsok Regina. Határidőhöz kötött tűzszünet megfontolását kérte Orbán Viktor kijevi látogatásán Volodymyr Zelenszky ukrán elnöktől. A magyar miniszterelnök azt mondta el, a nemzetközi diplomácia szabályai lassúak és komplikáltak. Azt kérte, fontolják meg, nem lehetne a sorrendet megfordítani és egy gyors tűzszünettel felgyorsítani a béketárgyalásokat. A magyar kormányfő hangsúlyozta, az EU elnökség átvétele után az első útja oda vezetett, mert a béke kérdése nem csak Ukrajnában fontos, hanem egész Európában. A háború, amit az ukránok most elszenvednek, mélyen érinti az európai biztonságot. Orbán Viktor Magyarország és Ukrajna kapcsolatáról szólva hangsúlyozta, azzal a szándékkal érkezett Kijevbe, hogy a kétoldalú kapcsolatok ügyében előrelépést tegyenek. Konstruktívnak értékelte a tárgyalásokat. A múlt vitáit megpróbáljuk magunk mögött hagyni, és az előttünk álló időszakra összpontosítunk, hangsúlyozta. Elhangzott, Magyarország erejéhez mérten szívesen vesz részt az ukrán gazdaság modernizálásában, és ehhez rendezett kereteket szeretne. Az Ukrajnában élő őshonos magyar kisebbség ügyében azt mondta, esélyt lát arra, hogy előrelépést érjenek el. Örömmel fogadta Zelenszky kezdeményezését, hogy legyen ukrán iskola Magyarországon, ennek a finanszírozását a magyar állam vállalja. Az ukrán elnök kifejezte háláját Magyarországnak a humanitárius támogatásért, kiemelve, hogy az emberélet megvédését elsőrendű fontosságúnak tekinti. Volodymyr Zelenszky szerint Ukrajna EU csatlakozása hosszú folyamat lesz, amelyben feltétlenül szükség van dinamikára. Fontosnak nevezte, hogy Európa változatlanul támogassa országát, valamint együttműködésük minden szomszédjukkal megvalósuljon és kölcsönösen hasznos legyen. Az előzetes adatok szerint 1068 milliárd forint, a GDP 5,4%-a volt a kormányzati szektor első negyedéves hiánya. Az egyenleg az előző év azonos időszakához képest 611 milliárd forinttal, GDP arányosan 4% ponttal lett kedvezőbb, jelentette a központi statisztikai hivatal. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján júniusban rekord alacsony szintre csökkent a regisztrált álláskeresők száma, hívta fel a figyelmet a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. A regiszterben jelenleg mindössze 222.800-an szerepelnek, ami a rendszerváltás óta miatt legalacsonyabb hatodik havi adat, ismertette Comba Sándor. A megváltozott klimatikus viszonyok miatt minden gazdálkodók által megvalósítani kívánt öntözésfejlesztési projekt támogatást kapott az Agrárminisztériumtól, között a tárcavezető a közösségi oldalán. Nagy István ismertetése szerint a vidékfejlesztési program keretei között több mint 1200 projekt részesült támogatásban, összesen 176,5 milliárd forint összegben. A támogatási lehetőségek folytatódnak, melyek a KAP stratégiai terv keretei között is elérhetőek lesznek. Csak az elmúlt hetekben több mint 76 milliárd forint értékben születtek öntözésfejlesztési projekteket támogató döntések. A Budapest-Brassó járat indítása mindkét város és ország számára fontos lépés, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára a járat megnyitó ünnepségén a Liszt Ferenc repülőtéren. Antal Ferenc a Budapest Airport igazgatóságának is tagja. Azt mondta, erdélyi magyarként nagy öröm és megtiszteltetés számára, hogy ott lehet az eseményen. A Wizz Air járatának köszönhetően heti háromszor repülhetnek az utasok a Budapest-Brassó útvonalon. Országszerte közel 800 vidéki cukrászda igényelhet 1 millió forint visszanemtérítendő támogatást eszközbeszerzése és fejlesztése augusztus 1-ig, hívta fel a figyelmet a Magyar Turisztikai Ügynökség. Az összesen 800 millió forint keretösszegű felhívás második eleme a kormány által a vidéki vendéglátóhelyek támogatására indított, összességében 13 milliárd forint értékű programjának. A Magyar Víziközmű Szövetség évek óta örömmel csatlakozik a műanyagmentes július kihíváshoz. Közleményük szerint ez a kampány a műanyagmentes élet előnyeire és a környezettudatos viselkedésre hívja fel a figyelmet. Csökkenteni kívánják az egyszerhasználatos műanyagok, valamint a PET palackok számát. Arra buzdítanak mindenkit, hogy amikor lehetőségük van rá, töltsék újra kulacsukat csapvízzel, és próbálják meg beépíteni mindennapjaikba az egyszerhasználatos műanyagok alternatíváit. Végül az időjárásról. A folytatásban már derült lesz az ég, de emellett erőteljes a gomoly felhőképződés, néhol így kialakulhatnak záporok is. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 25-26 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
A most következő 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa július ima szándéka a betegek lelki gondozásáért. A Szent Atya találkozott Al Gore klímaaktivistával. Szentföldi igazságosság és békebizottság. A Gázában zajló háború nem igazságos. Geleger érsek megkezdte 5 napos látogatását a Fülöp-szigeteken.
Ferenc pápa júliusi ima szándéka a betegek lelki gondozásáért. Közzétette a pápa ima világhálózata a Szent Atya e-havi ima szándékát, amely videó formájában is megtekinthető. Ferenc pápa a júliusi ima szándékáról közzétett videóban így fogalmaz.
Este mes tengamos en nuestra oración el cuidado pastoral de los enfermos.
Ebben a hónapban a betegek lelki pásztori gondozásáért imádkozunk. A betegek kenete nem csak azok számára szentség, akik a halál előtt állnak. Nem. Fontos, hogy ez világos legyen. Amikor a pap felkeres egy személyt, hogy kiszolgáltassa a betegek kenetét, nem feltétlenül az élettől segít neki búcsút venni. Ha így gondolkodunk, az azt jelenti, hogy minden reményt feladunk, és természetesnek vesszük, hogy a pap után jön a sírásó.
Recordemos que la unción de los enfermos es uno de los sacramentos de sanación, de curación.
Emlékezzünk arra, hogy a betegek kenete a gyógyítás és a gondoskodás egyik szentsége, amely meggyógyítja a lelket. És ha az ember nagyon beteg, tanácsos a betegek kenetét adni neki. És amikor idős emberről van szó, akkor jó, ha megkapja a betegek kenetét. Imádkozzunk azért, hogy a betegek kenetének szentsége adja meg az Úr erejét azoknak az embereknek, akik azt megkapják, és szeretteiknek, valamint váljon mindenki számára egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé, kéri júliusi ima szándékában Ferenc pápa.
Y se convierta cada vez más para todos en un signo visible de compasión y de esperanza.
Az egyház szentségei ajándékok. Ezek által Jézus van jelen, hogy megáldjon, bátorítson, elkísérjen és vigasztaljon minket. Az egyház hiszi és vallja, hogy a pap segítséget nyújt a betegek kenetének kiszolgáltatásával, ami egy szentség, amely vigaszt nyújt a betegségben szenvedőknek és szeretteiknek. Ferenc pápa meghívása az imára az egész egyházban egy módja annak, hogy láthatóvá tegye, hogy a betegek kenetek közösségi és kapcsolati jellegű szentség. Fájdalmak és betegségek idején nem vagyunk egyedül. A pap és a betegek keneténél jelenlévők az egész keresztény közösséget képviselik, amely egyetlen testként gyűlik a szenvedők és családjaik köré, táplálva őket hittel és reménységgel, támogatva őket imával és testvéri szeretettel, jelentette ki a pápa 2014. februárjában hívek ezrei előtt az általános kihallgatáson, amelyet ennek a szentségnek szentelt. Ez a szentség biztosítja Jézus közelségét a súlyos betegek vagy idősek fájdalmához, szenvedéseik enyhítését és bűneik bocsánatát, de nem köthető a test gyógyulásának csodájához vagy a közelgő halálhoz. A betegek kenete sokszor elfeledett vagy kevésbé elismert szentség, ahogy a pápa azt kijelentette egy 2014-es audiencián. Maga Jézus érkezik, hogy felemelje a beteget, hogy erőt és reményt adjon neki, hogy segítsen neki, és hogy megbocsássa bűneit is. És ez gyönyörű. Ebből fakad a lelkipásztori jelentősége. A videó, amely Ferenc pápa ehavi imaszándékát kíséri, két amerikai egyházmegyében készült felvételeket tartalmaz, a pennsylvániai Allentowni és a kaliforniai Los Angeles-i egyházmegyéből. Rávilágítanak e szentség kiszolgáltatásának különböző helyzeteire. A Los Angeles-i érsekség szakemberei által készített videóban két látszólag nagyon eltérő történet fonódik össze a beteg életkora és klinikai helyzete miatt, de egyesíti őket a szentség kegyelme és a szeretteik nagy szeretete, akik köré gyűlnek a személynek, aki megkapja a betegek szentségét. Frederick Fornos, jezsuita atya, a pápa imavilághálózatának nemzetközi igazgatója hangsúlyozza, hogy bár sokan újra felfedezték a betegek kenete szentségének mélységét, még mindig gyakran úgy értelmezik, mint a betegek halálra való felkészítését. Ferenc pápa is ezt mondja, emlékeztetve arra, hogy ha valaki súlyosan beteg, mindig hajlamosak elódázni a betegek kenetének szentségét. Kicsit az a gondolat él, hogy a pap után megérkezik a ravatalozó. Ezért Ferenc pápa azt kívánja, hogy ebben a hónapban újra felfedezhessük ennek a szentségnek minden mélységét és valódi jelentését. Nem csak, mint a halálra való felkészülést, hanem mint olyan szentséget, amely vigasztalást nyújt a betegeknek súlyos betegségek idején, szeretteiknek és erőt ad azoknak, akik segítik őket. A beteg ember nincs egyedül. A pappal és a jelenlévő személyekkel az egész keresztény közösség támogatja őt imáival, táplálva hitét és reményét, és biztosítva őt és családját arról, hogy nincsenek egyedül szenvedésükben. Mindannyian ismerünk beteg embereket, imádkozunk értük, és ha úgy gondoljuk, hogy súlyos betegséggel néznek szembe, vagy esetleg idősek, egyre bizonytalanabb állapotban, bátran ajánljuk nekik, hogy éljék meg a vigasztalás és a reménye szentségét, buzdít Fornos atya. Ferenc pápa találkozott Al Gore klímaaktivistával. Ferenc pápa pénteken magán audiencián fogadta Al Gore-t, az Egyesült Államok volt alelnökét. Ferenc pápa pénteken találkozott Al Gore volt amerikai alelnökkel, aki Rómában tartózkodott egy háromnapos csúcstalálkozón, amelyet a Klímavalóság projekt szervezett. A szentszéki sajtóiroda közleménye szerint Al Gore méltatta, hogy a pápa a Laudato Si kezdetű enciklikájával hatást gyakorolt az éghajlatváltozásról szóló 2015-ös párizsi egyezményre, valamint elismeréssel szólt a közelmúltban kiadott Laudate Deum kezdetű apostoli buzdításáról. Al Gore a Vatikánt az ökológiai átmenet példaképének nevezte a gyakorlatban, utalva a közelmúltbeli pápai bejelentésre, amellyel elrendelte Ferenc pápa, hogy Santa Maria di Galeria területén agrofotovoltaikus üzemet, mezőgazdasági naperőművet hozzanak létre. Ferenc pápa a maga részéről köszönetet mondott Al Gore-nak a klíma miatti aggodalmáért, amely mindig is ösztönözte politikai tevékenységét. A két vezető egyetértett abban, hogy fel kell gyorsítani az átmenetet a nagy fosszilis tüzelőanyagvállalatok ellenállása ellenére, és megvitatták az együttműködés lehetséges formáit, hogy megpróbáljanak nagyobb hatást gyakorolni a közvéleményre. A pápa Szent Márta házbeli rezidenciáján tartott zárt körű találkozó után Al Gore ellátogatott a Szent Péter Bazilikába, ahol találkozott Mauro Gambetti bíborossal. A pápai bazilika kommunikációs igazgatója Enzo Fortunato atya elmondta, hogy Al Gore kötelezettséget vállalt arra, hogy hozzájárul a következő 2026-os gyermekek világnapjához, valamint a közelgő 2025-ös szent évhez.
Szentföldi Igazságosság és Békebizottság. A Gázában zajló háború nem igazságos. A keresztények dokumentumban adnak hangot aggodalmuknak, amiért a katolikus tanításból ismert igazságos háború kifejezést helytelenül alkalmazzák a gázai övezetben zajló erőszak igazolására. Szentföldi katolikusokként osztozunk Ferenc pápa békés világ szemléletében, ezért felháborítónak tartjuk, hogy politikai erők Izraelben és külföldön az igazságos háború elméletét használják a Gázában folyó háború fenntartására és igazolására. Erre figyelmeztet dokumentumában a Szentföldi Igazságosság és Béke Tanács, melyet a Fidesz missziós hírügynökség adott közre. A katolikus tanításban ismert igazságos háború kifejezés helytelen használatát meg kell akadályozni, mert egyre inkább fegyverként fordítják azt a gázai erőszak igazolására. A Szentföldi Igazságosság és Béke Tanács június 30-án közzétett dokumentuma felidézi, mely feltételek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy háborút igazságosnak lehessen nevezni a katolikus tanítás szempontjából, amelyeket a katolikus egyház katekizmusának 2309. pontja sorol föl. Idézzük, a haderővel történő törvényes önvédelem szigorú feltételeit nagyon komolyan mérlegelni kell. Az ilyen döntés súlyossága az önvédelmet az erkölcsi törvényesség nagyon szigorú feltételeihez köti. Egyidejűleg kell együtt lennie a következő feltételeknek. A támadó fél által egy nemzetnek vagy a nemzetek közösségének okozott kár tartós, súlyos és kétséget kizáró. A megfékezésre bevetett minden egyéb eszköz használhatatlan vagy hatástalan. A kedvező kimenetelnek komoly esélyei vannak. A fegyverek alkalmazása nem okoz súlyosabb kárt és zavart, mint maga a megszüntetendő rossz. A modern pusztító eszközök hatékonysága nagyon súlyosan esik latba e feltétel mérlegelésében. Ezek az úgynevezett igazságos háború doktrínájában felsorolt hagyományos elemek. Az erkölcsi megengedettsége feltételeinek elbírása azok okos ítéletére tartozik, akik felelősek a közjóért, írja a Katolikus Egyház katekizmusa. Azt követően, hogy október 7-én a Hamász és más milicisták, katonai támaszpontok, lakónegyedek és egy dél-izraeli zenei fesztivál ellen szörnyű támadásokat hajtottak végre, amelyre Izrael katasztrofális háborúval válaszolt, a katolikus vezetők élükön Ferenc pápával folyamatosan azonnali tűzszünetre szólítottak és a túszok szabadon bocsátását kérték. Katolikus erkölcsteológusok az egész világon aláhúzták, hogy sem az október 7-i Hamász támadás, sem pedig Izrael pusztító válaszháborúja nem merítik ki az igazságos háború fogalmát a katolikus doktrína szerint. Amint arra már rámutattak, a Szentföldön kirobbant újabb erőszakban nem lehet megállapítani, hogy a kedvező kimenetelnek komoly esélyei vannak-e, mivel Izrael nem közli a céljait. Főként pedig az igazságos háborúknak világos különbséget kell tenniük civilek és harcolók között. Ezt az elvet teljes mértékben figyelmen kívül hagyták ebben a háborúban mindkét fél részéről, aminek tragikus következményeit mindannyian látjuk. Az igazságos háborúknak a támadással arányos erejűnek kell lenniük, ami nem mondható könnyen el egy olyan háborúról, ahol a palesztin áldozatok több tízezerrel meghaladják az izraeli áldozatok számát, és ahol a palesztin áldozatok nagy része nő és gyermek. Az igazságos háború elméletének kétségbe vonható alkalmazása a modern konfliktusokra elgondolkodtat minket arról, hogy az úgynevezett igazságos háborúk csak nagyon ritka esetekben létezhetnek. Emlékeztet rá a Szentföldi Igazságosság és Békebizottság dokumentuma. Annál inkább igaz ez egy olyan kontextusban, ahol a fegyvergyártás fejlődése eddig ismeretlen mértékű halált és pusztítást képes okozni. A szöveg idézi Ferenc pápa szavait és állandó felhívásait, aki már 2023. október 11-én, 4 nappal a dél-izraeli palesztin támadások után emlékeztetett az izraeliek önvédelmi jogára a Hamas támadást követően. Hozzátéve, hogy aggódik a teljes megszállás miatt, amiben a gázai palesztinok élnek, ahol nagyon sok ártatlan áldozat volt. Van, aki elvárja, hogy a háború kövesse az arányosság szabályait, azt állítva, hogy egy végigvitt háború izraeliek életét mentheti meg a jövőben, a mérleg másik serpenyőjébe téve palesztinok ezreinek életét a jelenben. Ezáltal fontosabbnak tartja feltételezett személyek jövőbeli biztonságát a nap mint nap megölt, élő, húsvér emberek életénél. Röviden összefoglalva tehát, az igazságos háború elméletének manipulálása nem áll meg a szavak szintjén, kézzelfogható és fatális eredményei vannak. Bár apró a katolikus közösség a Szentföldön, szerves részét alkotják a terület identitásának. Tisztázni akarjuk, hogy minket és teológiai hagyományunkat nem szabad arra használni, hogy igazolják ezt az erőszakot. A mi tanúságtételünk nem a háborúról szól, hanem az átalakító szeretetről, a szabadságról és egyenlőségről, az igazságosságról és békéről, a párbeszédről és a kiengesztelődésről, zárják nyilatkozatukat a szentföldi keresztények. A II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes kezdetű konstitúciója szerint az igazságos háború egyetlen formája a védekező háború lehet, amely kizárólag jogtalan agresszió esetén lehetséges, és az is csak akkor, ha nincs olyan kompetens és hatékony nemzetközi tekintély, amely képes lenne megakadályozni a fegyveres konfliktust, mert ez utóbbi esetben sem lehet jogos az egyes államok háborús önvédelme. A zsinati atyák arra is kitértek, hogy a modern fegyverek felfoghatatlan és eddig ismeretlen pusztításra képesek, ezért alkalmazásuk hatványozottan erkölcstelen. Éppen ezért a háborút ma egészen más szempontok szerint kell megítélnünk, mint korábban. Ferenc pápa Fratelli Tutti kezdetű 2020. októberében megjelent 3. enciklikájában újra is egyértelműen elítélte a háborút. A körlevél 7. fejezetében a háborút állandó fenyegetésnek, minden jog tagadásának, illetve a politika és az egész emberiség kudarcának nevezte, amely szégyenteljes behódolás a gonosz erőinek. Azt is leszögezte, hogy a nukleáris, vegyi és biológiai fegyverek miatt ma gyakorlatilag nem gondolhatunk már az igazságos háború lehetőségére, és keresztényként el kell köteleződnünk a béke mellett. Soha többé háborút, írja. Emellett elköteleződött az atomfegyverek teljes felszámolása mellett, amit erkölcsi és humanitárius követelménynek nevezett, és javasolta, hogy a fegyverekre költött pénzből humanitárius alapot hozzanak létre az éhezés felszámolására.
Geleger érsek megkezdte 5 napos látogatását a Fülöp-szigeteken. A Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára 5 napos utazásra indult a Fülöp-szigetekre, ahol részt vesz a pápa napján, találkozik a kormány tisztviselőivel, részt vesz a püspökök plenáris ülésén és egy konferencián. A Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára Paul Richard Geleger érsek hétfőn 5 napos látogatásra indult a Fülöp-szigetekre, ahol részt vesz a Szent Péter és Szent Pál ünnepe alkalmából megrendezett pápanap megünneplésén a manilai apostoli nunciatúrán. A délkelet-ázsiai országba tett látogatás július 5-éig tart. A vatikáni államtitkárság Terza Loggia fiókja szerint az X közösségi platformon Geleger érsek tartózkodása során számos találkozón és rendezvényen vesz részt. Július 2-án kedden udvariassági látogatást tesz a Fülöp-szigeteki elnöknél, ifjabb Ferdinand Marcosnál, majd megbeszélést folytat Enrique Manalo külügyminiszterrel. Július 3-án a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkár az Észak-Mindanaói régióba, Malaybalayba utazik, hogy részt vegyen a Fülöp-szigeteki katolikus püspöki konferencia plenáris ülésén. Másnap a püspökökkel együtt misézik a Malaybalayi színeváltozás apátságban. Végül július 5-én pénteken Geleger érsek részt vesz a külügyminisztériumhoz tartozó manilai külügyi intézetben tartott konferencián.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a minőségi idő megéléséről, kialakításáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Örökké valóság Istene, köszönet illet az élet ajándékáért. Századok Istene, köszönet illet a nekünk előkészített javakért. Évek Istene, köszönet illet gondviselésedért. Hónapok Istene, köszönet illet a növekedésünkért. Napok Istene, köszönet illet állandó közelségedért. Ünnep Istene, köszönet illet, mert kitágított szűkös látóhatárunkat. Múlt Istene, köszönet illet megváltó tetteidért. Jelen Istene, köszönet illet irgalmas szeretetedért. Jövő Istene, köszönet illet fiaid iránti türelmedért. Jézus Krisztus Istene, köszönet illet fiadért és szent lelkedért. Amen.
Kedves gyerekek, nem tudom, ti hogyan viszonyultok ehhez a kérdéshez, hogy Istenre mennyire van időtök a hétköznapokon, de most tisztelettel szeretnélek benneteket megkérdezni arról, hogy erre a kérdésre te hogy válaszolnál. Van időd Istenre?
Nekem van időm Istenre, és ha valamikor nincs is, megpróbálom úgy alakítani a dolgaimat, hogy minél több idő jusson Istenre.
Viki, neked van időd az Istenre?
Igen, és szerintem nagyon sok más gyereknek is az iskolában, akik ide járnak, tekintve, hogy katolikus iskola vagyunk, ugyanis minden nap szoktunk imádkozni, így szerintem lehetetlen azt elkerülni, hogy ne legyen valamennyi időnk Istenre.
És hogyha hangszerek közül kellene választani, és az Istent kéne azzal a hangszerrel neked dicsőíteni, akkor te melyik hangszert választanád?
Én szerintem a gitárt választanám, mert ugyan nem tudok gitározni, de nagyon szerettem a hangját, és nagyon meg szeretnék tanulni gitározni, és apukámnak is van otthon gitárja, és ő is tud gitározni, és nagyon szeretem hallgatni.
Barna?
Én szerintem mindenképpen egy részfúvós hangszert választanék, mint például egy trombitát, mert nagyon szép és erős hangja van.
Képzeljétek el, én meg már olyan szinten vagyok az Isten dicsőítésével, így ha a hangszert kellene választani, hogy talán ma egy mélyen, mély hangú hegedűvel dicsőítettem volna az Istent, mert hogy a mai érzéseimet és a lelkemnek a bensőjét azzal tudtam volna leginkább az Isten elé helyezni, hogyha egy mély hangú hegedűvel dicsőítettem volna őt, és könyöröghettem volna hozzá. Aztán van olyan nap, amikor pedig a citerával, és muzsikával, és orgonaszóval, és így, hogy Barna mondta, trombitával kiabálnám bele a világot, világba, hogy köszönöm Istenem, és hogy hirdetném mindenkinek, hogy Isten milyen jóságos és mennyire szeret. Hát fantasztikus dolog, hogy vannak hangszereink, és mi tudunk hangszereken is játszani, úgymond dicsőíteni a mindenható Istent. A világ azonban, amelyben élünk, akármennyire is szeretnénk, hogy az Istenre legyen időnk, furcsán alakítja az életünket. Tudjátok jól, hogy régen különböző eltérő hangulatú napok voltak, például emlékezzetek az őseitek időszakára vissza, amikor például volt az aratás, akkor azt megélték az aratásnak minden pillanatát, tudták az asszonyok, hogy mit kell majd főzni, mire jönnek az emberek, hogyan kezdik el majd a kaszával aratni a búzát, és nem a gépek végezték el ezeket a feladatokat, hanem úgy mindennek megvolt a maga ideje, de mielőtt bármilyen mezőgazdasági munkához, vagy fizikai munkához, vagy akármilyen munkához, ami rájuk várt, hozzákezdtek volna, mit gondoltok, mi volt az első, amit tettek?
Imádkoztak, Isten segítségét kérték.
A másik, hogy nem tudom, hogy nektek a nagyszüleitek még szokták-e ezt a nagyon szép keresztény szokást gyakorolni, hogy még akkor is, amikor étkezéshez indultak el, és a kenyérhez hozzáért az asszony, hogy a kenyérret megfordította, és a késsel keresztet rajzolt a kenyérre. Ismeritek-e ezt a hagyományt, ezt a szép keresztény szokást?
Én hallottam már róla, de én nem láttam még a nagyszüleimet, hogy ezt csinálták volna.
Mit gondoltok, vissza lehetne vezetni mondjuk ezeket a pillanatokat, hogy munka előtt egy keresztvetéssel kezdjük, vagy például étkezés előtt mondjuk ezt a régi magyar szokást, hogy keresztet rajzolunk a kenyérre, vissza lehetne vezetni? Vagy amikor távozunk és elköszönünk egymástól, megáldjuk egymást, mit gondoltok, jó lenne?
Hát szerintem igen, elég nosztalgikus érzés lenne mindenki számára szerintem, főleg az idősebbek számára.
De mit gondoltok, hogy ez mégis miért jó, hogy mit hív elő mindannyiunkban ezek a mozdulatok, Istennek a meghívásai ezekhez a pillanatokhoz?
Szerintem ezek a kis pillanatok is közelebb visznek minket Istenhez.
Isten a napodnak a része tud lenni, és észre se veszed, és arra a kérdés, hogy van-e időd az Istenre, észre se veszed, hogy minden idődet vele töltöd, még az étkezést is, a munkát is, a beszélgetést is, hogy Isten itt van veled, és bárhova mész, tényleg közöttünk él. Az az érdekes, hogy ezek az időszakok és az ünnepek, amelyek ritmikusan változtak, mára már teljesen megváltoztak. Mit érzékelünk ebből?
Én például azt tudom érzékelni, hogy karácsonykor jó hangulat van, mint mindig ugyanúgy régen. Viszont szerintem így a Covid nagyon sok családot széjjelebb szedett, nem annyira összetartó már a család, egymás háta mögött beszélnek a rokonok, és én ezt tudom érzékelni. Megvan még a karácsonyias hangulat, de már szerintem nem annyira, mint régen, és ez szerintem nagyon rossz.
Miért zavaró esetleg az, hogy most már lehet karácsonyi díszeket venni augusztusban, vagy például az mennyire zavaró, hogy a jobban készülnek a fiatalok a Halloweenre, és valahogy elterelődik a figyelem a Minden Szentek ünnepéről, hogy mit gondoltok, hogy ez miért nagyon veszélyes?
Azért, mert hogy szerintem ez a Halloween is csak egy marketingfogás.
Miért veszélyes az, hogy a fiatalok inkább ezzel foglalkoznak és partiról partira járnak, és nem a keresztény magyar ünnepekhez ragaszkodnak? Mi a veszély ebben?
Azt, hogy egy idő után már senki sem fogja ezeket a hagyományokat tartani.
Egyet értesz te is, és ez félelmetes, mert borzasztóan fel van gyorsulva a világ, és nagyon oda kell figyelnünk nekünk is, felnőtteknek, hogy mire neveljük a gyerekeinket, mennyire követeljük meg, sajnos ezt a szót, ezt a kifejezést kell használnom, hogy mennyire követeljük meg a ránk bízott gyerekektől azt, hogy igenis Minden Szentekkor jöjjenek ki velünk a temetőbe, keressük fel az elhunyt hozzátartozóinknak a sírját, virágot helyezzünk oda, imádkozzunk, és ne a Halloween partira való készülődés legyen a legfontosabb ezeken a napokon.
Látjuk azt is, hogy a boltokban a szezonnak megfelelően lehetett régen zöldségeket, gyümölcsöket kapni, manapság azonban bár bármikor bármilyen egzotikus gyümölcsöt, vagy akár a világ bármely táján megtermett zöldséget is meg tudsz vásárolni, és kedved szerint tudod fogyasztani. És azt is látjuk, hogy az ünnepek előtt néhány héten át készültünk eddig az ünnepi bevásárlásokkal, most azonban már talán már nyáron is fel tudsz készülni arra, hogy majd karácsonykor milyen asztali díszt használjál. Aztán ugye látjuk azt is, hogy egyre nagyobb az árubőség, és már mindenütt sokkal több mindent lehetett kapni. Már nem pusztán szezonálisan, de az év egész folyamán. A karácsonyi vásárok és az ünnepi szezonok egyre jobban megnyúltak, úgy tűnt ez aztán az igazi boldogság, hiszen mindig minden van, bármikor megveheted, bármikor elfogyaszthatod, és a lehetőségeknek ez egy nagyon fantasztikus tárházává vált. És ugye az is nagyon kecsegtető, hogy nem kell a friss zöldségekre, gyümölcsökre várni mondjuk a tavaszra, vagy a nyárra a paradicsom fogyasztásra például, hanem bármikor meg tudod venni, hiszen minden kapható. De mit érzel, ha ezeket fogyasztod, hogy igazi paradicsom íze van a paradicsomnak, és a decemberi dinnye is ugyanolyan, mint a júliusi? Hogy tapasztaljátok? Mi nálatok a szokás?
Szerintem sokkal íztelenebb, nem olyan az íze, hiszen nem nyáron termesztették.
Igen, meg hogy Viki is mondta, hogy elveszik az íze, mert ugye kell neki a napfény, és az inkább egy paradicsomnak vagy dinnyének hívott zöldség vagy gyümölcs lesz.
És nem csak az íze, hanem nyilvánvaló, hogy az egész gyümölcs is nem más íze van a szabadföldinek, és más annak, amit egy külföldi országból behoztak, mert nyilvánvaló, hogy pótolhatatlan annak az igazi paradicsomnak vagy dinnyének az íze, amit mi termelünk meg otthon a kertben. És talán észre se veszünk, de én azt elárulom nektek tanárként, hogy nem csak a gyümölcsökkel van baj, gyerekek, még én pedig, egy-két évtizede voltam fiatal, de nekünk még a mindennapjaink része volt az, hogy házi állatokat tartottunk, és láttam a kis csibét a tojásból kikelni, és azt is láttam, amikor anyukám egy vasárnapi reggelen megkopasztotta a csirkét, és akkor azt állalta majd fel ebédkor. Ma viszont már ugye csak a csirke mellett látod meg az aprólékot a szupermarketeknek a hűtőpultjába, és sajnos el se tudjuk azt képzelni, hogy áll össze egy tyúk, vagy egy csirke, vagy egy kacsa, mert csak a könyvekben látod, a valóságban soha nem láthattad meg. És igazából minden nap fogyasztod, meg a májkrémet is, vagy bármit, de hogy azt, hogy hogyan kell előállítani, vagy egy befőtre is, ha belegondolsz. Hogy a gyerekeknek a nagy része már azt sem ismeri, hogy hogyan készül a befőt, hiszen csak a konzervet látja meg a boltoknak a pultjain. És nem tudom, hogy ti például tudnátok-e lekvárt főzni. Hogy azt hogyan kell, vagy érdekel-e benneteket, meg akartok-e tanulni, sütni, főzni, vagy lekvárt készíteni a nagyszüleitektől, szüleitektől, vagy már itt is, faluhelyen is átteredlődött inkább a megvásárolom a boltból, mert még úgyis olcsóbb szlogenre. Mit gondoltok ezekről?
Én sokszor szoktam segíteni mamáiknak és anyáiknak a főzésben és a sütésben, többek között a lekvár meg a befőtt főzésben is, és érdekes, hogy vannak olyan emberek, akik erre nem is gondolnak, hogy mi betelik az, hogy nekik ott legyen a polcukon.
Te fogsz majd lekvárt főzni ezek szerint nagykorodba?
Igen, majd szeretnék én is magamba.
Viki, te milyen háziasszony leszel, ha nagy leszel?
Hát remélem, hogy jó. Már mostanában is szoktam süteményeket készíteni, meg így sütögetni, mert engem igazából eléggé érdekel ez a sütés-főzés. Nem ilyen komoly szinten, de hogy otthonra tudjak én is magamnak ételt elkészíteni.
Hát kivételes gyerekek vagytok, nekem öröm, hogy titeket taníthatlak, nagyon büszke vagyok rátok. És a hallgatókat is erre ösztönözzük, hogy próbáljuk meg a ránk bízott nemzedéket tudatosan arra nevelni, hogy ők is megismerhessék a konyha titkait azokkal, amelyekkel tényleg igazából régen a háziasszonyok megörvendeztették a családjaikat, hogy átélhessék az együtt sütés, főzés, befőzés élményeit a gyermekeink, és hogy ezáltal is erősödjön a kapcsolat közöttünk. Azelőtt gyerekek nem csak az étkezésben, hanem a mindennapok forgatagában is volt különbség. Úgy gondolom, hogy határozott távolság volt a hétköznapok és a hétvége között, de valahogy az elmúlt évtizedek talán ezeket is mondjuk azt, hogy tőlünk felnőttektől kezdték elvenni, hiszen tudjátok jól, hogy a boltok is még a mi fiatal korunkban nem voltak nyitva vasárnap. Aztán képzeljétek el, én még olyan korban is éltem, amikor hétfőnként nem volt műsor a televízióban. És hogy valahogy megvolt a napoknak a ritmusa, most azonban mit veszünk észre így a hétköznapok, ünnepnapok vonatkozásában is?
Azt, hogy mindent akkor csinálhatunk, amikor mi szeretnénk, és nincsen megszabva az idő, hogy mit mikor csináljunk, hova mikor menjünk.
Tudunk-e arra érveket és ellenérveket felhozni, hogy mi mondjuk hogyan szenteljük meg a hétvégét, igazából az Istennek szentelt napot, pedig a vasárnapot, hogyan tegyük ünnepnappá? Mire neveljük a gyermekeinket, a családjainkat? Mi az, amiből tényleg nem szabad engednünk?
Az, hogy például vasárnap délben a család összegyűljön, és együtt ebédeljünk az asztalnál a mise után.
Meg szentmisére is el kell menni, és ugye az is nagyon fontos, hogy a család ugye együtt ebédeljen, meg szerintem az is fontos tud lenni, hogy este az egész család együtt imádkozzon például.
Az Istennek szentelt napot, a vasárnapot a család, ha együtt tölti és megszenteli, a számos pozitív erőt rejt magában. És a Gary Chapman is beszélt arról, hogy a szeretett tankunkat nagyon sokféle dologgal fel tudjuk tölteni, hogy boldogok és szeretettel teli emberek lehessünk, és ebből az egyik a minőségi idő. Szeretném, hogyha elmondanád, Viki, hogy mi a minőségi időnek a lényege. Ismertesd velünk, ahogy Gary Chapman ezt megfogalmazta.
A minőségi időnek a lényeg az együttlét, és ez nem csupán csak a fizikai közelséget jelenti. Például lehet két ember ugyanabban a szobában egymásnak a közelében, de ez még nem feltétlen együttlét, ugyanis az együttléthez elengedhetetlen az, hogy egymásra irányítsuk a figyelmünket.
Így van, úgyhogy már is tudnánk javasolni egy nagyon jó ötletet a családi együttlétekre vonatkozóan. Az a kép villant elém, hogy látom annak a reklámnak a képét, hogy ül együtt a család, ott vannak a nagyszülők, a szülők, a gyerekek, és képzeljétek el, asztal körül ülnek ők, meg szépen meg van terítve, ott van az étel is, igen ám, de mindenkinek a kezében mobiltelefon van. Milyen nagyszerű ötletünk lehet még erre a mondatra, hogy egymásra irányított figyelemmel figyelnek egymásra a családtagok? Mi az a remek ötlet, amit be lehetne vezetni a családok étkezésénél?
Az, hogy étkezés közben ne használjuk a mobiltelefonokat, és hogy egymásra figyeljünk.
És mit tanácsolunk magunknak is, meg mindenkinek?
Hogy vegyük le a hangot a telefonról, és vigyük el a másik szobába, hogy ne zavarjon minket, hogy azt az időt mi ki tudjuk használni egymás között.
Akkor itt megígérjük, hogy ezt ki is fogjuk próbálni, ugye? És azt is, hogy ezt így fogjuk tenni, mert hogy biztos lesz olyan, aki 5 perc múlva fogja kérni, de higgyétek el, hogy egy idő után, hogyha ezt a kemény szokást be tudod vezetni otthon, utána elkezdődnék egy olyan világ nyílik ki, amit eddig nem is ismertetek. Én magam tapasztaltam meg, mondjuk nem családdal voltam, hanem gyerekekkel, ahol én letiltottam ezt a telefon használatot, és összeszedtem a telefonokat, és képzeljétek el, hogy a gyerekek elkezdtek beszélgetni egymással, megkérdezték, hogy miben tudnak segíteni az étkezés után, és még tudtak együtt társas játékozni, vidám együtt tudtak játszani, és bár volt, aki 5 percenként odajött, hogy mikor adom vissza a telefon, de ez 1-2 napon belül megszűnt. Sokan azt mondják, hogy manapság rohanóvá vált az életünk, ezt okolják, amiért érdemben nem törődnek sem szellemi dolgokkal, sem egymással. Velük ellentétben mi azonban nem akarjuk elfeledni, hogyha a gyorsan hömpölygő idő és a kihívásokkal ostromló hétköznapok örvényei között nem határolunk el magunknak időszakokat, akkor bizony bennünket is el fog sodorni ez az ár. Ha nem tartjuk meg az Úr napját, ha folyamatosan dolgozunk és a hasznosságot fogjuk erőltetni, akkor hősies pusztulásra ítéljük magunkat is és a szeretteink életét. Sokak szemében a munka hősei leszünk, ám azt elárulhatjuk, hogy a munka boldogtalan hőseivé fogunk válni. Hasonló egy másik tanúság is.
Ha nem fordítunk időt, pénzt, energiát a kapcsolataink ápolására, akkor az Istennel, a családtagjainkkal és a többi emberrel való kapcsolatunk minősége alacsony, silány és terméketlen lesz, és ismét csak magunkra vethetünk.
Ha arról beszélünk, hogy Istenre mennyire van időnk, az emberi kapcsolataink a hétköznapi rohanás mellett, és hogy elég-e csupán a hasznosságra tekinteni, vagy az életünk minőségére is oda kell figyelni, akkor azt tudjuk mondani, hogy érdemes és az értelmes bölcs ember ad időt az Istennelre való időre, ad időt az imádságra, ad időt az ige olvasására, vagy a szentáldozásra, és nem a közvetlen hasznot fogja nézni, mégis alapvető, hogy mivel belülről formálnak ezek az élmények minket, és ezek a kapcsolatok, ezért igenis helyet és időt kell adni az életünkben. Erőt, tartást ad és irányt mutat. Azok által, a tapasztalatok által, hogy te rendszeresen imádkozol, azok által, a tapasztalatok által, hogy olvasod az Isten üzenetét, azok által, hogy neked fontos az, hogy szentáldozáshoz járuljál, hogy rendszeresen gyónjál, saját magadat is jobban megismered, önmagadat is neveled, és észre sem veszed, de az Isten valóban az életed részévé válik. Isten igéje, az, amelyet a Szentírásban megmutat magáról, az észre se veszed, de sokkal bölcsebbé tesz téged, mint a veled egykorú fiatalok. A vasárnapi szentmisén is találkozhatsz ezekkel a keresztény fiatalokkal, és az meg azért jó, mert együtt figyelhettek az Istenre, együtt tapasztalhatjátok meg azt, hogy milyen jó kereszténynek lenni és egy közösségbe tartozni. Luther Márton mondta állítólag, hogy ha sok a dolgom, ezért sokkal többet kell imádkoznom. Ebben van valami, mert ha kipróbálja valaki azt, hogy kell az ima az életébe, és hogy az Istennek szentelt idő nem hiányozhat, akkor higgyétek el, hogy úgy szépen sorrendbe beáll az összes többi feladat. Hát kívánom, hogy az Isten áldása legyen, és kísérjen benneteket minden döntésetekbe. Lássátok meg, hogy mi az a feladat, és mi az a dolog, amire nemet kell mondani. Adjon erőt az Isten a kapcsolataitokban, hogy igazi mély barátságot tudjatok kötni egymással. Tapasztaljátok meg a családjaitokban is, hogy az együtt töltött idő mindennél fontosabb, mert ezek azok a pillanatok, amelyek később olyan lelki erővel tudnak támogatni benneteket, hogy jöhet bármilyen veszély és bármilyen probléma, sziklaszilárd hitetek van, és úgy álljátok a sarat, mint Isten legkeményebb harcosai. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Thank you.
Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. 2023. október 24-i adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, és megismételjük napközben elhangzott műsorainkat. Hamarosan az Egyház Fórum következik. A mai adásban Szocska Ábel nyíregyházi görög katolikus megyéspüspök a Krisztus halála utáni első századokról elmélkedik, középpontba állítva az eukarisztiát. Egy óra után megismételjük a regionális híreket, a koraesti hírmondót és a sporthíreket. 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió műsora szól. 3 óra után Tudományról, Kultúráról című műsorunkban elsőként az Eger környékén élő és alkotó Demeter László legújabb könyvét ismerhetik meg, majd Katona Dénes piarista szerzetesről hallanak, és végül az idei Gulák konferencia egyik előadása hangzik el. 4 óra után zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink! A mai műsor szerkesztésében munkatársaink voltak Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Szarvas István atya nevében is. A bemondót Bércesi Andrást hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Úr szavára erősítő lélek szállt belém, felállva hallottam, hogy hozzám így beszél. Emberfia, én téged pártütő népemhez küldelek. Ők és atyáik megsértették szövetségemet. Olvasom Ezékiel próféta könyvében. Az az én legbelső és rendíthetetlen meggyőződésem, hogy Isten egyáltalán nem akarja, hogy őt teremtményeivel szemben szeressük, hanem pont általuk és belőlük akar megdicsőülni. Isten a természetes okok tiszteletben tartásával irányítja a világot, nem az ember szabadsága ellenére, hanem azon keresztül. Nem Isten ellenében, hanem Istennel együtt hódítja meg az ember a világot. A gondviselés nem menlevél a tétlenségre, hanem felhívás a bizalomra. A siker nekünk ajándékozott reménye nélkül alig ha fog hozzá az ember a munkához. Jézusban magához emelte Isten az egész emberi történelmet. Ha Isten magához vesz valamit, akkor éppen azt akarja, amiben az különbözik tőle, ami nem isteni, hanem egészen emberi, egészen világi benne. Éppen abban áll az igazi nagyság, hogy nem nyomja el a gyöngébbet, hanem teret enged neki, biztosítja tevékenységének lehetőségét, és eljutatja önmagához. Isten azt mondja minden egyes teremtménynek, légy hű önmagadhoz. Sík Sándor írja, ó Istenem, ha az én árva bodzasípom egy század részét el tudná fütyülni annak, amit te mondtál én nekem magadról, egy parasztdal egyetlen egy sorában. Urunk Istenünk, ekkor és napjaink egyik jelszava, meg kell változni a világnak, és meg kell változni az emberiségnek. Mássá, jobbá kell lennünk. S ha körülnézünk, mit látunk? A lényegtelent helyezzük a lényeges és szükséges elé. A szándék, hogy mindent megváltoztassunk, a reformok hulláma, mintha nem tudna lehatolni a mélységekig, az emberi gyökerekig és a társadalmi alapokig. vagy tán már túlzottan is megszoktuk a békétlenséget, az igazságtalanságot és a gyűlölködést.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss